Mert köszöntök mindenkit nagy szeretettel, most azért vonulunk le, mert vetíteni fogok közben. A ma délelőtt egy nagy öröm, mert nagyon régen terveztük, hogy itt találkozunk, és most végre sikerült ezt megvalósítani. Ma azért is gondoltam, hogy vetítsünk, mert ez sokkal képiesebb lesz, és sokkal érthetőbb talán. És egy olyan témát vettem elő, most az előbb kivettem a kezedből, bocsánat, az énekes könyvet, mert hogy ez az ének, amit most elkezdtünk énekelni, olyan érdekes, hogy úgy illeszkedik kicsit a témánkhoz, vagy nem is kicsit, tehát amikor azt mondja, hogy vihar vesz majd körül bennünket, akkor mi lesz? És ugye azt énekeltük, hogy mi van akkor, ha vihar vesz körül bennünket? Akkor az Isten mit csinál? Küld még egy csomó villámot, nem? Csapjon belénk, vagy nem? Nem azt énekeltük, hanem azt énekeltük, hogy olyankor nyugodtan lehetünk. Mert azt mondja, hogy ha hívsz engem, akkor átölelem a gyönge lelkedet, és megúv, megvéd téged az én szerelmem, az én szeretetem, és hogy tűzön, vízen, minden vészben én vezetlek téged. Tehát nem beszéltük meg, hogy ezt fogjuk énekelni, úgyhogy ez egy izgalmas választás volt. Na hát, akkor közben lehet, hogy mégsem megyek le, mert innen látom. Azért gondolom, hogy ma jobban látom, de innen látom azt is, meg ezt is látom. Úgyhogy itt maradnék, hogyha akkor mégis. Na hát az lenne a mai címünk, hogy a kényszer és a mókuskerék, és hogy nem a ti háborútok ez. Gyors közvéleménykutatást hagy végezzek, hogy van-e köztünk valaki, aki szerintem így is látszik, vagy mindegy, így még jobb. Van valaki köztünk, akinek háború dúl az életében, vannak háborúink, problémáink, vagy nincsen, mert akkor lehet, hogy inkább átváltok valami sokkal könnyedebb témára. De szerintem nincs köztünk olyan ember, akinek ne lenne az életében valami háború. Kis háborúk, nagy háborúk. Most mondhatnánk, hogy jaj, Attila, most mit jössz ilyenekkel, hát szombat egy vidám nap, és akkor most nem ilyen háborúkról kéne beszélni, hanem arról kéne beszélni, hogy halleluja, meg nem tudom, hogy csinál, és arról fogunk beszélni, hogy halleluja. Viszont az a lényeg, hogy azt értenünk kell, hogy a mi életünk hétköznapjaiban hogyan valósul meg a halleluja, hogyan tud az Isten ott, pont a baj közepette, a problémák közepette segíteni. A múlt héten, vagy már nem tudom melyik héten beszéltünk Mózesről a másik gyülekezetben, és ott Max Lucado-nak idéztem egy gondolatát, amikor azt mondja, hogy arról beszélni, hogy Mózes hogyan vezette a népet, és akkor kérdezi, hogy miért mondtad, hogy maradj veszteg? Vagy miért mondta az Isten? Emlékeztek? Tudjátok, amikor ott volt a ti maradjatok veszteg, hogy van ez az ige? Emlékeztek? Az Úr hadakozik érettetek, ti pedig maradjatok veszteg. Na hát a mai témánk is egy érdekes, ehhez kapcsolódó téma, és azt mondta erre a Mózes a képzelt riportban, hogy amikor, valahogy így fogalmazta meg, hogy amikor egy olyan ember kezdi el agyabugyálni őt, elverni, aki nálánál erősebb, akkor a legjobb dolog, amit tehet, hogy szól az apjának, ha az a közelben van. Mert az apja meg annál is erősebb, és majd ez meg vigyáz rá. És azt is mondta, hogyha a harc akkora, amivel megbirkózhatunk, akkor nyilván fogunk küzdeni. De hogyha a harc meghataladja a mi erőnket, akkor megint csak hívjuk apát, és majd ő segít. Na hát a mai témánk az valahol erről szólna, hogy nem a mi háborunk az a háború, ami éppen körülvesz bennünket. Én szeretném, hogyha egy pillanatra gondolnánk arra, hogy milyen háborúk vesznek bennünket körül. Kicsik, nagyok, erőt felemésztő harcaink, vagy éppen csak a hétköznapoknak a problémái. Most nem mondok gyerektörténetet, mert az egész a gyerekeknek is szól. Illetve talán az elején csak annyit, hogy a gyerekeket kérdezném, hogy ő kicsoda, ki az, aki tudja, hogy ez kicsoda. Felnőttek is, hogyha tudják, nyugodtan lehet mondani, hogy gyerekek nem tudják. Ő kicsoda? Ugye jégkorszakból van, és ő micsoda? Mi ő? Milyen állat? Félig mókus, félig patkány. Igen, tehát motkány. Az a neve, hogy motkány. És ez a motkány, ez mit szokott mindig csinálni abban a rajzfilmben? Igen, van neki egy makja, és azt a makját akarja minden áron megőrizni, vagy gyűjtögetni, és akkor nagyon vigyázz rá, de szerencsétlennek mindig elgurul, vagy mindig van. Látta ezt valaki közülünk? Egyébként tudjuk, miről beszélünk, ugye? Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenki úgyis látta. És hát nem véletlenül van kigúvadva a szeme, ugye? Ekkora nagy kigúvadt szemei vannak, mert állandóan figyel, hogy majd ő megoldja ezt a problémát. Tehát ez a mókus patkány, ugye nagyon izgalmas felvetésű mókus patkány, de mindegy, tehát ez a motkány nevű állat arra van rá kattanva, hogy azt a problémát majd ő meg fogja oldani. És azért mókus, mert a mókusnak van egy ilyen jellegzetes játéka, a mókus kerék. Mi az a mókus kerék? Mit? Tessék? Körbeforog. És mindig megy, amikor ki akarunk lépni belőle. Mikor szoktuk emlegetni a mókus kereket a hétköznapokban? Amikor valamiből nem tudunk kilépni. Mert az a mókus kerék az egyre gyorsabban megy, és ki hajtja? Mi hajtjuk? Mi vagyunk a mókus, ugye? Ez a mókus hajtja a mókus kereket, aki most itt ül a te székeden, amire leültél az előbb. Az a mókus hajtja a mókus kereket. És az van, hogy sokszor beindítjuk a mókus kereket, és azt mondjuk, na akkor fussunk neki, és szabaduljunk ki a mókus kerékből. És amikor nekifutunk a mókus keréknek, a mókus kerék mit csinál? Még gyorsabban pörög. Tehát ilyen a mókus kerék, ugye? És minél jobban futsz, minél jobban izomszagúvá válik az egész. Mi az, hogy izomszagúvá? Én sokszor belépek egy gyülekezetbe, és akkor lehet érezni az izomszagot. Vannak gyülekezetek, ahol hitáltal, van, ahol meg izomáltal próbálnak üdvözülni az emberek. Nagyon sokan vannak izomszagú keresztények. Az izomszagú keresztények azok mindig nagyon szigorúak, és mindig nagyon tudják, hogy mit kell csinálni. És az van, hogy minél inkább tekerik a mókus kereket, annál jobban pörög. A mókus kerekből hogy lehet kiszállni? Oldalt lehet kiszállni. És mi a legbölcsebb a mókus kerékben? Ha tovább hajtjuk? Nyilván meg kell állni. Ezt a csatát a mókus kerékkel csak akkor tudjuk legyőzni, ha megállunk. Ha abba hagyjuk. Ha abba hagyjuk a harcot. Abba hagyjuk ezt az egész ostoba küzdelme, mert minél jobban toljuk, annál inkább ki fogunk fáradni, de egy helyben maradunk, nem? Ennek az az érdekessége a mókus keréknek, hogy egy helyben maradunk, csak éppen ki fárasztjuk magunkat, és az összes energiánkat elpocsékoljuk. Egy alkalommal, jó néhány évvel ezelőtt, az történt, hogy, hát 12 éve körül, az történt, hogy mi egy 10 emeletesben laktunk a feleségemmel, és nagyon jól éreztük magunkat, egy nagyon szép, nagy lakásunk volt, meg szépen meg volt csinálva, tehát nem is gondoltuk, mi onnan el akarunk menni, csak aztán jöttek a gyerekek. Lett akkor még csak egy zsiga zsombi. És akkor úgy döntöttünk, hogy csak ne a 10. emeleten nőjön már föl, és ezért elindultunk házat nézni. Egész pontosan egy barátom akart házat nézni magának, és mondta, hogy menjünk már a környéken, mert ő nagyon messze lakott, és oda akart költözni a környékre. Mondtuk, hogy elmegyünk házat nézni. És elmentünk házakat nézni, és akkor az egyik háznál volt maga a ház, meg volt a kert. A leglepukkantabb dolgot, amit csak el lehet képzelni, egy olyat láttunk. És én ott álltam a lepukkant kertben, és elkezdtem álmodni. És hogy elkezdtem álmodni, ugye vannak, akik tudunk mi álmodni, amikor kertről van szó, elkezdtem álmodni, hogy meg kertet fogok csinálni, és ugye tudjátok, hogy most az életünk éppen nincsen a csúcson, de néhány évvel ezelőtt még volt 6 cégem, meg 170 ezer ügyfelünk, meg mindenféle ilyenek, és amikor még ilyen nagyon jól mentek a dolgok, akkor arra gondoltam, hogy nekem a kert az arra kell, nem arra, hogy majd termesszek ott valami növényeket, hanem arra, hogy tudjak pihenni. Amikor hazaérek a világ különböző tájairól, akkor hazamegyek, és akkor kimegyek a kertbe, és tudok pihenni. És elkezdtem álmodni. És hogy elkezdtem álmodni, akkor láttam magam előtt tujákat, mindenféle fenyőket, örökzöldeket, és mindenféle ilyen dolgokat. És az történt, hogy elképzeltem, hogy milyen jó lenne egy pihenő kertet csinálni magamnak. És amikor elkezdtem ezen gondolkodni, akkor Én kertet akartam, és meg is vettük azt a házat, és elkezdtem a kerten gondolkodni. Kertet akartam, de arborétum lett belőle. Mert az történt, hogy bármerre jártam az utamon, mindig vettem valamit. Nekem van narancsillatú fenyőfám, nekem van, nem tudom, mik vannak még. Mindenféle, bármerre megyünk, meg kell dörzsölni az ágakat, mindenek van illata. Úgy gyűjtöttem össze a dolgokat. Jaj, ezt köszönöm, ez most éppen nagyon jól jön. És az történt, hogy volt olyan, képzeljétek el, csak ugye el tudjátok képzelni, bementünk az Obiba, és az Obiban a kert részlegen ki voltak téve ilyen krizantémok, és 2500 forint volt eredeti ára, aztán levitték 500 forintra, és a végén 100 forintra, és mondták, hogy azért el lehet vinni. A másik oldalon meg tuják voltak, és azt is láttam, hogy a 2500 forintra levitték 500 forintra. Hát mondom, hát oda kell mennem a vezetőhöz, mondom, ezt nem viszik le 100 forintra? Azt mondja, ne vicceljen már, 2500 forintos tuját nem viszünk le 100 forintra. Hát mondom, addig-addig beszéltünk, amíg le nem vitték 100 forintra, és elvittem az egészet. Ott volt, nem tudom, több 100 tuja, megvettem, elvittem. Az én kertemben nem tudom, mennyi tuja van, rengeteg. Sok-sok-sok-sok 100 tuja. És ezt azért mondom el, mert képzeljétek el, hogy egyik alkalommal arra gondoltam, hogy na végre ez már biztos olyan. Na ez végre már, emlékeztek, miért akartam én kertet csinálni? Hogy pihenjek. Azért akartam csinálni kertet, hogy pihenjek. De vannak ilyen nem normálisak, mint én. Ti biztos nem vagytok ilyen nem normálisak. De vagyunk néha olyan nem normálisak, hogy még a pihenésünket is azzal töltjük, hogy dolgozzunk, és vagy az élvezetünkben is túl energiákat teszünk bele. És egyik alkalommal ott ültem, és azt mondtam, hogy oj, de szép! Ez szép! És amikor azt éreztem, hogy ez szép, és ott ültem egy szép padon, akkor egyszer csak hallottam ilyen... Gyerekkoromban volt ilyen kis vasutam. És nem tudom, ilyen pikó vasút, és kis mozdonyban ilyen kis villanymotor. Ismeritek ezt a kis villanymotor? Mit gondoltok? Szétszedtem, igen, kiszedtem belőle, kipróbáltam elemmel, láttam, hogy működik a villanymotor. És akkor hallottam a fejemben ezt a villanymotort. Leültem a kertben, hogy most aztán pihenek, és a nagy csend közepén egyszer csak a villanymotor beindult. És egyre inkább zúgott, mert hogy ott még van egy lyuk. Meg azokat még egy kicsit meg kéne metszeni. Meg hogy ott az a rész, a szomszéd még belát, úgyhogy meg kell növeszteni, sok tápot kell arra a növényzetet rátenni. Ti normálisak vagytok? Mert néha én nem. A problémáitokat, a dolgaitokat, hogy szoktátok kezelni? Mi emberek izomszagúan szoktuk kezelni a problémáinkat. Mindent energiából, és mindent nagyon eltervezetten, és mindent megragadottan és okosan. És nyilván ez lenne az út, nem? Nem bután és szétesetten, mert ezek lennének az ellentétei. Mégis az a helyzet, hogy mi emberek, és ha még azt hozzáteszem, hogy adventista, akik hozzászoktunk, hogy tenni kell a dolgokat, néha beleesünk egy csapdába, olyanok leszünk, mint ez a mókus. Össze-vissza rohangálunk, és a dolgainkat intézzük, csináljuk, szervezzük. És ott vagyunk, és akkor nem tudjuk letenni. Olyanok vagyunk, mint az a kutya, aki beleharapott, az egyik a sógoromnak volt egy, vagy még mindig megvan a kutyája, hogy van föltéve neki egy madzag, rajta egy gumi, és hogyha ráharap a gumira, egy ilyen kocsi autókerék, hogyha arra ráharap, akkor így lehet pörgetni a kutyát. Bármerre. Nem tudja elengedni. Egy valami harci kutya, vagy micsoda. Voltunk már így, hogy a problémákat nem bírjuk letenni? Mert nekünk meg kell oldani? És nem tudunk addig nyugodtan elaludni, amíg a problémákat nem oldottuk meg? A maximalizmus egy olyan szó, ami nem a barátunk. Lehetne itt a perfekcionizmusról is beszélni, az se a barátunk. És Jézusnak se a barátja. A maximalizmus általában ez a megfelelési kényszer, ami abból adódik, hogy valahol mi önértékelésünkben egy kicsit meg vagyunk billenve. És ezért mindenben a maximálisakat akarjuk elérni. És sokszor még azt is mondják nekünk, hogy ez valami egészen extra felelősség, amit nekünk meg kell tenni. Én viszont azt szeretném ma megkérdezni, mit jelent dolgokat elengedni. Hogy olyan készek vagyunk-e dolgokat, amire úgy vagyunk rákattanva, mint én a kertre, a kutya a gumira, vagy az adventisták arra, hogy megváltást elérjék. Képesek lennénk ezt így szépen az izmainkat így elengedni. Nyilván, ha megtennénk, akkor úgy járnánk, mint ez a motkány, aki mikor elengedi a makkot, kigúvad a szeme. Mert mi is olyanok vagyunk, kigúvadna a szemünk, ha véletlenül nem mi tennénk a dolgokat. Az emberek beszélnek sorsról, véletlenről, mi meg beszélünk Istenről. Valamelyikkel mindenképp kapcsolatban vagyunk. Mi tudjuk, hogy aki fölöttünk van, azt Istennek hívják. A kérdésünk az, hogy vajon milyen a kapcsolatunk azzal, aki fölöttünk van. Mi tudjuk, hogy ki van ott, az emberek nem tudják, de sokszor még így azt mondják, hogy a sorsom folytathatjuk különböző előjelekkel. Negatív vagy pozitív? Azt gondoljuk, hogy az Isten felettünk, vagy azt gondolják az emberek, hogy a sors felettünk, kegyes hozzám, vagy kegyetlen hozzám. Milyen a te sorsod? Pozitív vagy negatív? Milyennek gondolsz, hogyan gondolsz a jövőre? Sőt, hogyan gondolsz a múltad eseményeire? Vajon ami történt veled, a sorsod, az Istened, az játszott veled? Vagy nem szeretett téged, és azért tette veled azt, amit tett? Vagy vajon bízhatsz majd a jövőben, hogy vigyázz rád? Egyáltalán hogyan értékeled ezt az egész kérdést? Bizalommal, vagy félelemmel gondolsz-e arra, aki feletted van? Van, aki sorsra gondol, van, aki Istenre, de bizalommal vagy félelemmel gondolsz rá. És ez az életünk nagy kérdése, mert amikor ráharaptunk arra a gumira, amivel pörgetnek minket körbe, akkor hogy engedném el, ha senki más nem vigyáz rám? Hogy engedném el, hogyha nem bízhatok abban, aki fölöttem van, hogy majd ő fog engem segíteni. Pedig azt énekeltük, hogy soha el nem hagylak téged. Meg azt énekeltük, hogy ha a vihar körülvesz bennünket, akkor a gyönge lelkünket átöleli valaki. De ez igaz, vagy nem igaz? Ez nem izomszagról van, ez nem izomszagról énekelt. Ez nem arról szólt, bocsánat. Jaj. Elnézést. Összeszedjük utána. A feletted álló, az vajon hogyan gondol a te terheidre? Azt mondja, hogy na ez az! Beleadtál mindent, de még 10%-kal többet várnék tőled. Beleadtál már apait, anyait, és már a lelked, kilóg, de még egy 20-30%-ot pluszban teljesítened kell. Mert elvárom tőled. Téged hogy tanítottak gyerekkorodban az Istennel való kapcsolatra? Mit vár el tőled? Mit kell teljesítened? Lehet, hogy megfelelési kényszered lett, mert amit ő elvár tőled, nem tudtad teljesíteni, ezért te kevésnek érzed magad, és ezért mindenhol pluszban teljesíteni akarsz. És ezért lett a maximalizmus, nyilván köztetek nincs senki, biztosan ilyen. Vajon ő mit gondol a terheidről? Mit jelent számára az a szó, hogy felelősség? Én szeretném, hogyha most szavakat, amiket én most felteszek ide, azokat a szavakat szeretném, amikor kivetítem, akkor figyelnétek a gyomrotokra. Összeugrik? Vagy nem? Felelősség. Elvárások. Feladatok. Határidők. Hogyha esetleg összeugrott, akkor tisztázni kéne újra, hogy a felettünk álló, ez hogyan gondol ránk. Egész pontosan rád. És ő mit gondol ezekről a szavakról, hogy felelősség, elvárások, feladatok és határidők. Vagy a túlterheltség. Tudnánk folytatni a következő gondolatokat? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És én adok nektek még újabb feladatokat. Én azt olvasom, hogy meg foglak nyugtatni. Van egy újabb feladat benne, fel kell venni azt az igát. Szelídség és alázat. Következő, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Az én izmom a te izomszagod mellett már nem tud labdába rúgni. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Akkor az előző szavak, amikor arról beszéltünk, hogy felelősség, elvárások, azok hogyan kapcsolódhatnak ezekhez a gondolatokhoz? Vajon ennek az éneknek volt valami értelme, amit itt az előbb énekeltünk? Hogyha gondok fenyegetnek, és az életed ege beborul, akkor kiálts hozzám, és én meghallgatlak, és majd a felhő el fog vonulni, mert én szeretlek. Forrón. Forrón szeretlek. Változhatatlanul. Ilyeneket énekeltünk. Ennek van értelme? Vagy csak úgy ki volt téve, és elénekeltük? Na nézzük meg egy történetet. Egy olyan történetet, hogy hogyan lehetünk szabadok a terhektől. Egy jó kis harcos történetet. Egy történet, amiben van egy jelentős probléma, amiben van egy jelentős eszköz, és amiben van egy jelentős győzelem. Nézzük a történetet. Olvasom. Időszámításunk előtt olyan 871 és 849 között történt ez. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor. Ebbe az időszakba tesszük ezt most bele. Olvasom. Bibliából. Azután hadjáratot indítottak Jósafát ellen a moábiak, az amóniak, és velük együtt a meúniak egy része is. Az új fordításból idézem, azért ezek a szavak, így egyszerűbben fogja érteni mindenki, gyerekek is, és mindenki. Tehát van három sereg, a moábiak, az amóniak és a meúniak, akik elindultak ki ellen Jósafát ellen. Hírnök érkezett, és jelentette Jósafátnak. Itt álljunk meg egy pillanatra. Jósafát király időszakáról tudunk valamit? Jósafát király éppen nyugalomban volt. Csak így röviden. Jósafát király ott ül a trónján, és ott ül nyugalomban. Éppen nincsen háború, éppen mindent helyretett. És egyszer csak ebben a nagy kellemes állapotban, és neki jó a kapcsolat az Istennel, egyszer csak ez történik. Hírnök érkezett, és jelentette Jósafátnak, óriási hadsereg vonul ellened Edom felől, a Holtenger túlsó oldaláról, és már engedi közelében járnak. Ez a kettő krónika 20. fejezetéből idéztem. Képzeld el, hogy ott ülsz a trónon, és egyszer csak jönnek a problémák. Három sereg. Na, mindjárt megnézzük a térképen, hogy éppen merre vannak. Mi történik most, amikor jön a nyugalom közepén a hír? Most jön a villanymotor, ugye? Most jön az, amikor a motor beindul. Most aztán tennem kell valamit. Most aztán nekem tennem kell valamit. Vajon most, amikor megkapod a kórházi zárójelentésedet, amiben rossz indulatú daganat van, diagnosztizálva. Vagy most, amikor a banktól megkaptad a levelet, hogy mivel nem fizetted ki az utolsó 6 törlesztő részletet, és már 3-szor felszólítottunk, ezért felmondjuk a hiteledet, és 15 napod van arra, hogy hagyd el a házadat. Mondjak még ilyeneket? 3 sereg vonul most ellened. 3 sereg. És ebben a pillanatban most gyorsan kapkodjunk, mit csináljunk, most hova forduljunk, hova szaladjunk, kihez szóljunk, kit, mit csináljunk. Itt van a térkép. Körülbelül ott fönt ücsörgött, hát most nem jó a lézerem, elromlott sajnos. Ott van Jeruzsálem, látjuk ott fönt? Mindegy, nem tudom megmutatni. Ott van fönt Jeruzsálem, látjuk ott arra. És azt olvastuk, hogy itt járnak Engedinél. Azt, hogyha megnézzük itt a kilométert, akkor ennyi 20 kilométer. Ha azt oda feltesszük, akkor körülbelül 20 kilométer, tehát légvonalban körülbelül 40 kilométerre lehetne tőlük. De mivel ott hegyek vannak, ezért egy kis kerülőt kell tenniük, tehát körülbelül 50 kilométerre lehetnek a katonák. De nem innen indultak, hanem Moábból és ugye meghatározott helyekről, tehát ezek már jó ideje úton vannak. Csak most ért ide a hír. Mennyi idő kell szerintetek még ezeknek a katonáknak, hogy odaérjenek? Egy ilyen sereg, mennyi idő alatt tesz meg 50 kilométert? Nem tudom, tényleg, csak úgy körülbelül szerintetek mennyi lehet? Pár nap, ugye? Tehát egy 2 nap körül. 2 napod van még. Ezek a fiúk, akik jönnek, hihetetlen eltökéltek. A mi csapatunk az már régen nem harcolt. Ezek meg benne vannak. Ezek benne vannak a sűrűjében. Ezek tudják, hogy mi történik. És rendkívül eltökélten, kegyetlenül jönnek. Amíg a hírnök beszél, az alatt megtettek 35 métert. Minden percben közelebb vannak. Jönnek. Azóta már megtettek 1 kilométert. Amióta itt beszélünk, azóta már megtettek újabb 10 kilométert, és mindjárt megérkeznek, és mindjárt le fognak rombolni mindent. Berontanak itt az ablakon, és betörik az ablakot. Hátulról is jönnek, és arról is jönnek. Mindenfelé is berontanak ide, és szétütnek téged. És senki, semmi nem lesz előttük, ami becses lenne. Se nők, se gyerekek, se semmi. És a kérdés az, hogy ilyenkor vajon mi az, amit te csinálsz? Mit csinált ez a Józsefát? Képzeljétek el, hogy pont 10 évvel ezelőtt, ismerősek ezek a képek? Itt az van, ha nem látnátok, hogy MTV székház. Tudjátok, mi történt 2006-ban? Az történt, hogy mi Évával Budapesten voltunk, akkor még ugye ment a cégem, és a Vodafone meghívott a Madách Színházba egy VIP ügyféltalálkozóra, és azt hiszem pont valami, nem is tudom mi ment akkor, Experience, tánccsoport, nem tudom már mi volt, de a lényeg az, hogy kibérelték a Madách Színházat, mi meg ott voltunk, és akkor Zsombika még csak 2 éves volt, és akkor jöttünk el életünkben, mióta volt gyermekünk, először kettesben valahová. Na hát, ha már felmegyünk Budapestre a Madách Színházba, akkor utána csak ne jöjjünk már éjszaka közepén haza, már akkor úgyis mindegy, úgyis a kisfiamra akkor kellett, hogy vigyázzon a mama, úgyhogy ott aludtunk Budapesten. De akkor már hallottuk a híreket. Akkor már hallottuk, hogy itt valami nem stimmel, itt ezen a hazánk fővárosában, ott valahol a parlament környékén. És hát mivel kíváncsi fajta vagyok, ezért ahogy vége lett a színháznak, beültünk a kocsiba, és természetesen abba az irányba indultunk el, ahonnan hallottuk a híreket. És beültünk a kocsiba, és a Dunaparton meg tudtunk állni, és a Dunapart felől közeledtünk az a parlament elé. Messziről lehetett hallani, hogy egy tömeg, én nem tudom nektek elmondani, aki nem volt még ilyen helyen, azt nem tudom elmondani. Hogy milyen az, amikor több ezer kopasz, izmos, kegyetlen arcú ember egyszerre üti a levegőt. így. Én nem tudom megmutatni nektek. Több ezer kopasz, kegyetlen arcú ember üti a levegőt, és azt kiabálja, mindegy, úgy is tudjuk, mit kiabált, az akkori miniszterelnöke nevét, és mondta, hogy menjen el. Csak más szavakkal. És ott ordítottak. És azon gondolkodtam, hogy ha azok a kezek, azok nem a levegőbe ütnének, hanem eltalálnának engem, vagy a feleségemet, vagy eltalálnának egy autót, vagy egy kirakatot, vagy bármit, azok az emberek kegyetlenek voltak. Ami utána látszott is, hogy mi történt. És az van, hogy Jósafátot félelem fogta el. Mert ezek jöttek. Nem sok idő van már hátra, körülbelül 2 nap, de mi beszélünk, addig csak jönnek. Vajon mit teszünk mi? Elmondom, hogy mit csinált. Azt mondja, elhatározta, hogy ebben a helyzetben az örökkévalót fogja keresni. Egész pontosan, olvasom, ezért böjtöt hirdetett egész országában, Júdában, össze is gyűltek az emberek egész Júdából és annak minden városából, Jeruzsálemben, az örökkévaló templomának új udvara előtt, hogy az örökkévalót keressék, és tőle kérjenek segítséget. Böjt és ima. És csendesség. És minden percben közele vannak. Jósafát, te normális vagy? Jön a harc. Nem esznek az emberek? És ahelyett, hogy gyakorlatoznátok, ahelyett ti elvonultok énekelni, böjtölni, imádkozni. Jósafát, 2 nap van hátra. Te nem vagy normális. Mi nem így szoktuk ezt meg. Mi azt szoktuk meg, hogyha baj van, akkor kapkodni kell fűhöz, fához, mindenféle dolgot intézni kell, mert a dolgok nem fognak megoldódni. Kéne izzítani a mókuskerekeket. Pörögni. Azonban a jelentős problémára ő egy jelentős eszközt választotta, hogy már az elején mondtam is. És ez a jelentős eszköz az ima. Ó, Attila, azt hittük, valami izgalmasabb lesz a vége. Még nem is vagyunk a végén egyébként. Attila, hát ez nem, nem mondj már ilyeneket, most beülünk a sarokba, aztán majd csak ott mondjuk. Nem tűnik túl izgalmasnak. De nézzük csak meg, hogy hogyan zajlott ez az ima. Amikor te imádkozol, mit szoktál csinálni? Bemész valahová a sarokba, és elkezded mondani, jaj, uram, segítsél nagyon gyorsan! Kéne ruha! Pénz! Egészség! Új autó, ház! Kéne a segítség, uram! Nagyon kéne a segítség! Ezek nem ezt csinálták. Elmondom, mit csináltak. Jósafát király pedig felállt a Júdeából és Jeruzsálemből összegyűlt sokaság közepén, és hangos szóval így imádkozott. Figyeljünk, mit mondott. Mi biztosan mondnánk, mi kéne. Ő nem ezt csinálta. Örökkévaló, őseink istene. Nem te vagy-e a menny istene, aki uralkodsz a nemzetek minden országa fölött? Kezed oly erős, hatalmas, hogy senki sem állhat ellened. Nem te vagy-e, aki a föld előbbi lakosait kiűzted néped elől és Izrael elől? Más szavakkal, ezt úgy fogalmazza meg, más fordításban annyi van, annyit idézek csak, a te kezedben van az erő és a hatalom. Minek nevezzük ezt? Az imának milyen részének? Mi ez? Dicsőítjük az Istent. Amikor szoktál imádkozni, akkor szoktál dicsőíteni az Istent? Vagy jössz a kéréseiddel? Emlékszünk, hogy reggeli dicséret. A reggeli dicséretnek az lenne a lényege, hogy felelevenítjük, kivel is vagyunk mi kapcsolatban. Reggeli dicséret. Uram, tudom, hogy ki vagy. De pont azért tudom, hogy ki vagy, mert minden reggel felidézem, hogy ki vagy. És pont nem az számít, kik jönnek, hanem az, hogy te ki vagy. Olvasom tovább. Jósafát előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az örökkévalónak, és dicsérjék őt szentségéért és dicsőségéért. Odaállította őket a sereg élére, hogy előttük vonuljanak, és ezt énekelték. Dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart. Ez szerintem egy valami kabaré jelenetben vetítenék le ma. Három sereg jön ellenük, akikben az eltökéltség és az erő akkora, hogy ezek meg fognak halni. És ők pedig mit csinálnak? Elindulnak velük szembe, és énekelnek. Elindulnak énekelve szembe ellenük. Nem érzem az izomszagot a történetben. Ti érzitek? Én nem érzem. Ebben nincs izomszag. Ezek itt fogják magukat, és elindulnak énekelve a csatába. Uram! Uram! Rég nem harcoltunk már. Meg ezek úgyis erősebbek, mint mi. De mivel azt énekeltük az előbb a 48-as énekben, hogy te úgyis vigyázol ránk. Ezért megyünk énekelve a csatába. És miért énekelnek? Azt gondolnánk, mert ugye azt olvastuk, hogy dicsérjék őt szentségéért és dicsőségéért, olyan, mint hogyha valaki számolna, hogy hány jó pontot szereztünk az Istennek, hogy eléggé hízelektünk neki. Hát nyilván nem ezért csinálták. Hanem azért csinálják, mert nem az Istennek van szüksége arra, hogy dicsőítsük őt, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy őt dicsőítsük, mégpedig azért, nem az emelkedett érzések miatt, hanem a tisztánlátásért, hogy ki az, aki jön velünk az úton. Jósafát folytatja. Még mindig ott állunk, és hallgatjuk az imáját. Nem te adtad-e ezt a földet örökre barátod Ábrahám utódainak? Jósafát nem csak dicsőíti az Istent, és nem, még egyszer, nem csak tisztán újra pontosítja, hogy kivel van dolga, hanem a kapcsolat minőségét is tisztázza. Ki is van fönt az égben? Úgy tűnik, hogy a barátom. Nem az ellenségem, nem az, akinek folyamatosan meg kéne felelnem, hanem a barátom. Valami egészen más dolog van, úgy tűnik, hogy ő pont mellettem áll, és pont azt akarja, amit én akarok, és ezért ez egy egészen más minőségűvé teszi az imát, mint hogyha ezt nem tudnánk. Azt mondja, hogy minden időben szeret az, aki igaz barát és testvérről születik a nyomorúság idejére. Ez elég nyomorúságos helyzet, nem? Hogy jönnek azok a három nagy sereg. Ugye ismerjük azt a történetet, ami megint csak én nagyon érzelgősnek tűnik, hogy ugye életem tengerpartján sétáltam, nem mondom el tovább, mert úgyis mindannyian tudjuk, és akkor egy pár lábnyomát látom. És azt mondja, hogy miért pont akkor hagytál el, amikor a legnehezebbek voltak, és ugye mi a válasz, hogy akkor én a téged karémba hordoztalak. Akkor mire számíthatunk? Idáig mit tudunk? Idáig tudjuk, hogy mit tett idáig, felidéztük a dicsőítésben. Már tudjuk, hogy hogyan áll hozzánk, mert tisztáztuk a kapcsolat minőségét, és mi kell még? Ne felejtsük, hogy közben jönnek. Amíg mi elemezgetjük a történetet, lehet, hogy hamarosan becsapódik az első kő az ablakon. Mi meg énekelünk, és tisztázzuk azt, hogy mi van. És olvassuk tovább, mit mondott Jósafát. Te mondtad, hogyha majd bármiféle csapás ér bennünket, háború, ítélet, betegség, éhínség, és megállunk jelenlétedben a templom előtt, mert neved benne lakik, és nyomorúságunkban hozzád kiáltunk segítségért, akkor meghallgatsz, és megmentesz bennünket. Ezt hogyan nevezzük, amikor azt mondjuk, hogy te mondtad? Ez az isteni ígéret. Amikor felelevenítjük, Uram, felelevenítjük, hogy ki vagy, felelevenítjük a kapcsolatunkat, és most már ezen az alapon tisztázzuk, hogy milyen ígéreteid vannak számunkra. Megmondtad, megígérted, hogy meghallgatsz bennünket. És a végső célja az imának, na hát most jön a legtragikusabb rész, egy izomszagú ember számára, ez a legtragikusabb, amit olvashatunk. Ez nem megy másképpen, csak hogyha valaki meghallotta azt, hogy elég néked az én kegyelmem. Jósafát vagy rettenetesen rosszul fejezi be az imáját, vagy rettenetesen jól. Olvasom. Így fejezi be. Nincs erőnk, hogy szembeszálljunk ezzel a nagy hadsereggel, amely megtámadott bennünket. Egy. Kettő. Nem tudjuk, mit tegyünk. Három. Csak rád nézünk. És ennek fényében énekelve elindultak a csatába. Nincs erőnk, nem tudjuk, mit tegyünk. Milyen király vagy te, Józsafát? Ilyeneket mondasz az embereknek? És úgy tűnik, hogy igen, ez az elengedés művészete. Ez a ráhagyatkozás művészete. És ez a bizalom művészete. És vannak olyan pillanatok, amikor meg kell értenünk, hogy a mai világ pont az ellenkezőjét akarja belénk passzírozni, az elméd teremtő hatalma, a New Age, az ezoterika, az agykontroll, nem tudom micsodával, hogyha te majd így meg így gondolkozol, és így meg így állsz, és ezeket meg ezeket mondod, akkor majd úgy lesz. Ezek a szerencsétlenek meg úgy ott állnak, és azt mondják, hogy sem erőm nincsen, sem tervem nincsen, egyet tudok, rád nézek. És ez innentől pont elég. És vannak olyan pillanatok, amikor más úgy se segít. Vannak olyan pillanatok, amikor csak az elengedés, a bizalom és a ráhagyatkozás fog segíteni. És itt állunk, és az a kérdés, hogy te vagy a legjobb király, vagy a legrosszabb király, Józsafát. Az eredményekből úgy látszik, hogy ennél jobb dolgot nem tehetett volna. Nézzük tovább. Befejezi Józsafát az imáját, és hátulról egy ember megszólal. Rászállt az Isten lelke Jahazierre, és azt mondja, hogy itt a válasz, Józsafát. Akkor az örökkévaló lelke rászállt Jahazierre, aki az összegyűltek között állt. Jahaziel ezt mondta: figyeljetek, Júda és Jeruzsálem lakói, és te is, Józsafát király. Ezt mondja nektek az örökkévaló. Mit mondana most neked az örökkévaló? Jól csináltad, vagy rosszul? Nem görcsöltél. Énekeltél. Énekeltél, és imádkoztál, és böjtöltél. Tudod, mit mond az örökkévaló? Ne rémüljetek meg! És ne féljetek ettől a nagy sokaságtól, mert ez nem a ti harcotok, hanem az Istené. Holnap vonuljatok ellenük. Nektek nem is kell harcolnotok ellenük. Csak álljatok meg a helyeteken, és nézzétek, hogyan szabadít meg az örökkévaló benneteket. Ne rémüljetek meg, se ne féljetek. Holnap menjetek ellenük, mert az örökkévaló veletek van. Mi a te legnagyobb bajod az életben? Mi a te legnagyobb harcod? A legnagyobb küzdelmed? Hagy mondjam el, azt üzeni ma neked az Isten, hogy ez nem a te harcod. Ez az Istené. És azt mondja, hogy te csak menj szembe az árral. Nyugodtan menj szembe az árral. Nem kell erősnek lenned. Nem kell tudnod, hogy mit csinálsz. Csak menj szembe az árral. Neked nem kell harcolnotok. Az nem a te dolgod. A harc az nem a te dolgod. Te csak légy jelen. Légy jelen. Menj szembe, és légy jelen. És énekelj. Csak állj meg a helyeden. Ne a fal felé fordulj be ilyenkor, csak menj be a harcba. És énekelj. És majd meglátod, hogy hogyan szabadít meg az örökkévaló. Csak énekelj. Azt mondta a küldött, ne féljetek, nem a ti harcotok, hanem az Istené, és kétszer mondott valamit. Kétszer mondott egy szót. Azt mondja, hogy holnap induljatok. De Uram, most annyira izgatottak vagyunk. Nem lehetne most, azonnal? Most! Most akarom, most csináljuk. Nem, azt mondja, hogy holnap. Te csak maradj veszteg. Te csak bízzál. Te csak feküdj le aludni ma éjszaka. Csak úgy szépen nyugodj meg. Feküdj le aludni, és megtanulod, mit jelent bízni bennem. Tudom, hogy mennél, mert mindig akarsz valamit csinálni. Mindig te akarsz csinálni. De én most azt mondom, hogy majd holnap. Most várj. De Uram, ezek jönnek. Tudjuk. Te meg csak várj. És bízz. Majd holnap megyünk. Van, amikor az Isten azt mondja, hogy ma, van, amikor meg azt mondja, hogy holnap. Ugye? És amikor azt mondja, hogy ma, azt arra mit szoktunk mondani? Nem, majd azt majd holnap. Amikor azt mondja, hogy majd valami holnap lesz, azt már most akarjuk. Sokszor összekeverjük. Meg kell tudnunk különböztetni, mikor van ma, és mikor van holnap. És álljunk meg egy pillanat, értékeljük, hol tartunk. Közeledik a hatalmas sereg, egy tömeg feláll, egy ember felállt a tömegből, az ígéret elhangzik, nem csinálnak semmit, csak mit csináltak, bevallják a tehetetlenségüket, elkezdenek imádkozni, elkezdenek énekelni, és elindulnak a csatába. Itt tartunk most. Nézzük tovább. Az imáról mit tanultunk meg idáig? Hogy az ima nem arról szól, hogy adjál ezt, adjál azt. Ugye? Hanem az ima az arról szól, mert hogyha megnézzük, akkor nem is nagyon kértek semmit. Idáig. Hanem mit olvastunk az ima kapcsán? Egyrészt böjtöltek, félretolták a problémákat, hogy csak rá tudjunk figyelni. Kettő. Elkezdték dicsőíteni őt, azt mondták, hogy tudjuk, hogy te vagy az erős. Aztán három, a minőségét tisztázták, hogy már tudom azt is, hogy nem csak erős vagy, hanem a barátom is vagy. Aztán utána négy, tapasztalatok kapcsán emlékszünk a múltra, és öt, felidéztük az ígéreteidet. Gondolunk a jövőre. Itt tartunk. Még nem kértek semmit. És már megjött a válasz. Nem kell félnetek, nálam van az erő, ti csak menjetek. És kora reggel elindultak. Így, másnap reggel elindultak. Azt olvassuk, hogy énekelve elmentek a csatába, másnap korán reggel elindultak. Ez az a rész, amit kipróbálhatnánk hétfőn. Mit szóltok hozzá? Így menni a munkahelyre. Persze valaki szereti a hétfő reggeleket, de az emberek nagy része nem szokta szeretni a hétfő reggeleket, mert túl sok kihívás van a munkahelyünkön, és mi lenne, hogyha hétfő reggel így mennénk el a munkahelyünkre, énekelve a csatába. Ez, amikor gyakorlatra tudjuk ezt váltani. Elindulni és énekelni. És most jön a győzelem rész. Nézzük, hogy mi lett az eredmény. Ezt olvasom a Bibliából. Ahogy elkezdték az újongást és a dicséretet, az örökkévaló csapdába csalta az amóniakat, a moábiakat és a szeirieket, akik Júdát megtámadták, és mindannyian vereséget szenvedtek. Ezek a szerencsétlen énekesek még csak egy jót harcolni se bírtak. Mert mire odaértek, addigra mindenki elpusztult. Hogy is volt ez? Ugyanis előbb az amóniak és a moábiak támadtak rá a szeiriekre, és teljesen elpusztították őket, majd miután a szeirieket egyesült elővel megverték, egymás ellen fordultak, és kölcsönösen elpusztították egymást. Valahol Engedi és Jeruzsálem között a három sereg felemésztődött. És ők pedig csak énekeltek. És énekeltek, és énekeltek. És hogy szokott ez kinézni nálunk egy átlag családban? Fordítsuk le ezt egy családra. Ha nem teszed le a problémáidat, ha még mindig izomszagúan fogsz hozzáállni ezekhez a kérdésekhez, akkor elmondom, mi fog történni. Ugye előbb az apa és az anya rátámadtak a gyerekeikre, és teljesen elpusztították őket, majd miután a gyerekeiket egyesült erővel megverték, egymás ellen fordultak, és kölcsönösen elpusztították egymást. Ez egy 21. századi családmodell, aki nem tudja letenni az Isten kezébe a problémákat. És hogy folytatja a Biblia? Amikor Júda serege a csatatérre érkezett, és a szikláról körülnéztek, hogy lássák, hol az ellenség. Már csak a rengeteg halottat látták szanaszét heverni a földön, senki sem maradt életben az ellenséges seregekből. A szikláról néztek körül. Énekeltek, a sziklán állt a lábuk, körülnéztek, és rájöttek arra, hogy az Isten elvégzett mindent. De az a vicc ebben a történetben, hogy nincs vége a történetnek, mert azt olvassuk, Jósafát és serege rengeteg zsákmányt gyűjtött, énekelve lementek közéjük, az elesetteken tömérdek értékes fegyvert és kincset találtak, sok háziállatot is zsákmányoltak. Mindezt nyugodtan énekelve, és hazavitték. És azt olvassuk, hogy annyi mindent összegyűjtöttek, hogy nem is tudták mindet magukkal vinni, 3 napig csak azzal foglalkoztak, hogy gyűjtögették a zsákmányt. És mindezek után lementek a hálaadás völgyébe. Hogy kezdték? Így, nem? Hálával. Hogy fejezték be? Hálával. Hogy kezdték? Énekelve. Hogy fejezték be? Énekelve. Közben énekeltek. Nem sok aggodalmat és izomszagot olvasok a történetben. Csak naponta 5 percig gondolkodnánk azon, hogy ki az Isten. És milyen erős. És hogy ki ő nekem. És felidézném az ígéreteit, de minden reggel ezt megcsinálnám, ahelyett, hogy jönnék a fölösleges kéréseimmel. Azért fölösleges, mert ő úgy is tudja. Mert úgy látszik, hogy itt sem a kérésről szólt a történet, hanem a kapcsolatról. A kapcsolatról. Akkor az Isten már a ki nem mondott szavainkat is érti. Ha CNN hely ott lett volna 2 kamerával, az egyik Engedi környékén kapta volna a sereget, a másik meg Jeruzsálemtől kísérte volna a sereget. És így felváltva kapcsolták volna. És akkor mondaná a tudósító, hogy itt van a 3 sereg, így nagyon eltökéltek. Itt a másik tudósító azt mondja, hogy hát ezek nem tűnnek teljesen normálisnak, de hát vegyük végig őket. Aztán ezek mondják, hogy igen, ezek nagyon-nagyon eltökéltek, mintha valami baj lenne köztük, mert itt egy kicsit összevesztek. Hát, ezek még mindig csak énekelnek, jönnek. Nem normálisak szerintünk, de mindegy. Kapcsoljuk újra a másik tudósítunkat. És egyre közelebb vannak, már szinte hallják egymást. Ezek ölik egymást. Ezek énekelnek. Ezek meghaltak. Ezek énekelnek. Ja, és oda jöttek, összeszedték a sok cuccot, hazamentek énekelve. Az Isten vicces, nem? Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által végeztetik el. Ez egy sikeres csapat, azért, mert koránkelő csapat, azt olvastuk a Bibliában, egy elcsendesődő csapat, akik bíztak, hálát adtak, és indultak. Ez a kulcsa a történetnek. Kelj korán, csendesedj el, legyél hálás, bízd és csedd a dolgodat. A többi meg az Istené. Mert azt mondja, az Úr hadakozik, értetek, ti pedig veszteg legyetek. És itt a titka az egésznek, hogy megmered-e tenni. Attila, én a bungee jumpingot is kipróbálom, ha kell. Én a nem tudom milyen raftingot is, mindent kipróbálok. Ha kell, oda megyek a éjszaka közepén a főtérre, és meghallgatom, hogy csinálják ezt. De azt, hogy letegyem az Isten kezébe a dolgokat, és én ne aggodalmaskodjak felette, na azt azért nem merem megcsinálni. Mert magamban bízom, de benne nem. Pedig a történet való itt kezdődne. Hogy nem minden áron akarod kézben tartani az ügyet, hanem kiengeded a kezedből. És ehhez kell a legnagyobb bátorság bízni és remélni. Ezt kell nekünk megtenni. És egyszerre állni és menni. A sikeres életnek a titka az, hogy megtanulni veszteg állni, és egyben énekelve menni, és közben a szikláról nézni a győzelmet, vagyis az aggodalmakat letenni, és megkeresni a stabil alapot, amiben bízhatunk. De közben menni. Az első feladat tehát az, hogy álljunk távolabb a problémáktól. Mi a te problémád? Újra kérdezem. Mi a problémád? Azt a problémát most fogd meg, tedd le az asztalra, jól körülhatároltan is állj hátrébb. És mondd azt, hogy Uram, ez innentől kezdve a te dolgod. Ezt intézd, te kérlek. Ott hagyod a problémát, felmész a hegy tetejére, látod, hogy a völgyben a te csatádat vívják. Ott vagy lent a völgyben, vagy nem, ott vagy fönt a hegy tetején, és lent a völgyben a te csatádat vívják. Azért csak tompán hallod az ütközet hangját, mert egyrészt nagyon messze állsz, másrészt pedig énekelsz. Mert az ott lent nem a te harcod. Azt ott lent, amit harcolnak, az nem a te harcod. Nyilván könnyebb egy vad tömeggel szemben megcsinálni ezt, mint a belülről gyűrűző félelem és aggodalom ellen fellépni, mert a láthatatlan ellenséget mindig nehezebb nyakon csípni. De mégis úgy tűnik, ez a legfontosabb feladatunk, megtanulni ezt elengedni. Megtanulnunk, hogy az Isten, aki felettem van, akiről beszéltünk, az első tudni, hogy jó szándékkal vagy felém. A második dolog az, hogy ezért, mivel jó szándékkal vagy felém, így kimerem mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Ha kell, akkor majd engem ott lemészárolnak. Ha nem, akkor pedig minden rendben lesz. De el tudom fogadni azt a rosszabbik verziót is, ami fog történni, azért, mert bízom, hogy jó szándékkal vagy felém. És ezért merek énekelve menni a csatába. Ez a Nike-nek a reklámja, de valaki egy másik logót tett mögé. Nem pipa van a Just Do It mögött, hanem egy kereszt. Csak csinált. Csak úgy lazán. Csak csinált. Választ külön a tettet és a felelősséget. Ez lenne a mai legfontosabb kérésem. Választ külön a tettet és a felelősséget. Az aggodalomnak a definíciója az, hogy nem csinálsz semmit, de a felelősséget magadra vetted, és elkezdesz szétizgulni minden miatt. Az Isten meg azt mondja, hogy vedd külön a tettet és a felelősséget. Te csak csináld. Menj énekelve a csatába. A felelősség az meg az enyém. Az nem a tiéd. Az az én dolgom. Te csak menjél. Csak énekelj, és menjél. Te csak csináld. Marcus Aurelius azt mondta, ha megtetted, amit tenned kell, az eredménytelenség oka nem benned rejlik. A dolgokat elfogadni tudni annyi, mint helyesen értelmezni, ha ezt megtetted, semmi felett nem kell bánkódnod az út a te utad, természet mérte rád, neked csak járnod kell rajta. Így fogalmazta meg a császár. Mi meg ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy ne aggodalmaskodjál. Mert a te atyád, az tudja, hogy mire van szükséged. Ha még nem választottál szakmát, akkor azt mondom, hogy légy keresztény segédmunkás. A segédmunkás, aki ott van a lapáttal a kezében, az dolgozik, de a projekt teljesülése az nem az ő feladata. Minden reggel kimegy, nem fog beleőszülni ebbe a munkába, ugye? Izomzata nő, lazán dobálja a lapáttal a homokot, a sódert. Ez az én feladatom. Just do it. Te meg csak csináld. Majd van, aki aggodalmaskodik afelett, hogy a dolgok teljesülnek-e. Ja, hogy ezeket majd arra fogják használni, hogy ebből lesz az alap. Ja, ezt arra fogják használni, hogy utat építenek. Ja, na az az ő dolguk. Én meg csak lapátolok. És majd eljut ez oda, ahova kell. Ebből az lesz, amiből kell. Én meg csak csinálom örömmel, énekelve a dolgomat. Én most döntésre hívlak akkor téged. Szeretném, hogyha döntenél. Miben vannak most küzdelmeid, és miben dúl most a harc? Anyagiak, egészség, vagy rossz szokásaid? Hogyan lehet a mókus erékből kiszállni, emlékszünk rá? Meg kell állni. Meg kell állítani a mókus kereket, úgyhogy én most arra hívlak téged, hogy állj meg. Amin most a legjobban izgulsz, ami a legnagyobb terhet, amivel nem birkózol, most állj meg, és ünnepélyesen, így, ünnepélyesen tedd le az Isten kezébe, és hagyd ott. És egyébként meg csináld a dolgod. Egy alkalommal elmentünk, egy előadás sorozatot tartottunk, de ott volt egy lelkész velem, mindig megbeszéltük, hogy mi történik, és ott volt egy nő, 41 néhány éves volt, idegrendszere már alig létezett, az arca, minden izomzata megfeszült, anyagi problémái voltak, családi problémái voltak, a férfi, akivel élt, nem vette el, már volt közös gyerekük, a munkahelyéről elküldték, egyébként könyvelt, és a könyvelésben szerzett valamennyi pénzt, de nem tudtak megélni belőle. Közben rákos lett, és közben minden, amit csak el tudtok képzelni, egy idegroncs volt a hölgy. Ott ült minden előadáson, és mindig így mosolygott, hogy minden rendben van. De rossz volt ránézni. Komolyan, rossz volt ránézni, mert olyan görcsös volt az egész, hogy borzasztóan. És már járt oda a sorozatra, és egy alkalommal oda jön hozzánk, és azt mondja, hogy Attila, a múlt héten megértettem valamit. Mondtátok, hogy le kell tenni az Isten kezébe mindent. Úgyhogy én a múlt héten sokat imádkoztam, összeszedtem az összes problémámat, megfogtam. És a múlt héten letettem mindent az Isten kezébe. És így rángatózott a szeme. És egymásra néztünk a lelkészre, és örültünk. De tudtuk, hogy ez nem történt meg. De tévedtünk. Ugyanis még mindig ideggörcs volt, de pár hét múlva, egyszer, amikor belépünk a terembe, nagyon sokan jártak az előadásra, de azért már, hogy mindenkit ismertünk, mert nagyon hosszú volt a sorozat, és láttuk, hogy ott van egy új valaki. De nézzük, hogy ez nem is új valaki. Hát ez az Andi, mert úgy hívták a hölgyet, hogy Andi. És képzeljétek el, hogy az a hölgy olyan volt, mint hogyha benyugtatózták volna. De aztán láttuk, hogy nincs benyugtatózva, hanem ott ül, és minden görcs eltűnt. Minden. Megváltozott az arca, megváltoztak a mozdulatai, és ott ült békességben. És odajött hozzánk, és azt mondta, hogy tudom, hogy nem hittétek el, hogy letettem mindent az Isten kezébe. Most már én is látom, egy hibát elkövettem. De helyre tettem. Én akkor tényleg összeszedtem mindent. És mindent így letettem az Isten kezébe. Azon a héten. De ezen a héten meg el is engedtem. És ott hagytam neki. És én meg most olyan boldog vagyok. Ott hagytam neki. Szabad a kezem. Elengedtem. Az, hogy veled mi fog történni utána, nem tudom, de ő neki lett utána egy nettó 250 ezeres állása. A férje elvette feleségül. Szívesebben veszel egy férfi egy olyan nőt feleségül, aki nem idegbeteg, nem? És egyébként a dolgok helyreálltak az életében. Azóta megkeresztelkedett. És annak a gyülekezetnek egy lelkes tagja. Erre hívlak, hogy állj meg! És engedd el, állj távolabb, állj rá a sziklára, énekelj bátran örömmel, és mondd azt, hogy legyen meg a te akaratod, azaz engedd el, énekelj. És befejezésül csak egy extra ehhez az egész témához. Egy extra, ami nem tartozik szorosan a témához, de mégis szorosan tartozik hozzá. Az akkori fegyverzet, mi volt az akkori fegyverzete az embereknek? Puska? Volt? Nem. Tank? Nem. Milyen típusú fegyvereik voltak? Mondjunk egyet, kettőt. Nyíl, dárda, pajzs, és így tovább. Ezek a dárdák, amiket kidobtak, eldobtak, hol álltak meg azok a dárdák, milyen verziók voltak? Az egyik úgy ugye eltalált, másik dárdára nem talált el, belecsapódott a falba, és volt még egy lehetőség, a pajzs, ugye? Arra való a pajzs, nem? Aki a pajzsot használta, az mit csinált? Hogy működik ez a pajzs? Ugye a védelemnek ez volt az eszköze. Jöttek a nyílvesztők, belecsapódtak a pajzsba. És akkor hogy működik a pajzs? Nagyon egyszerűen, nem egy bonyolult dolog, tehát nincs rajta, nem kell előre beállítani applikációban semmit, ugye? Mit csinálunk a pajzssal? Magunk elé tesszük. És az van, hogy amikor magunk elé tesszük, akkor felfogja az ütést a saját felületén. Felfogja a nyílveszőt és a dárdát. Ezt olvassuk a Messiásról. Íjat tör össze, és lándzsát törd el szét. Hát de hogy? Milyen Messiás ez? Megy a csatába, és akkor pis, pis, így töri össze. Tudjátok, hogy hogy csinálja? Úgy, hogy pajzs és páncél ő maga. Az ő hűsége. A saját testével véd meg. Mi ez? Egy véres tövis korona, és véres szögek. Íjat tör össze, és lándzsát törd el szét. Mert odaáll eléd. Fukushimában találtak egy nőt. Egész pontosan mentek az emberek, keresték. Tudjátok, mi ez a Fukushima, ahol volt az a nagy, ez a, hát ugye elő földrengés, meg cunami, meg nem tudom mi, azt hiszem ott ezek azok, ugye? Vagy hogy volt ez? Mindegy, nem tudom. Az a lényeg, hogy ott volt az a hatalmas, hát földrengés biztosan volt, és összedőlt minden. És mentek az emberek, és az volt a történetnek a lényege, hogy ha láttak egy kezet, akkor az volt a feladatuk, hogy megfogják. Miért kellett megfogni? Melege. Ha hideg, ott hagyták. És akkor a sok törmelék között egyszer csak ott benéztek az egyik résen, ott van egy nő. Benyúltak, hideg. Mentek tovább. De aki benyúlt, hirtelen olyat visított, kirántotta a kezét, mert a hideg nő valami mégis megmozdult. És újra benyúlt félelemmel, és valami mégis mozgott ott. Gyorsan hívták a többieket, és leszették. És ott volt egy nő. És a nő alatt egy 3 hónapos kisfiú. A nő a testével védte meg a 3 hónapos kisfiút. Befedez és betakar. Pajzs és páncél az ő hűsége. Szárnyával betakar, mint fiókáit a madár. És tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Nem kell félned éjjel váratlan támadástól. Sem nappal a lesből kilőtt nyíltól. Mert pajzs és páncél az ő hűsége. Elhiszed, hogy amikor énekeltünk, az komolyan énekelheted? Elhiszed azt, hogy leteheted, és elengedheted, és otthagyhatod? A saját testével harcol. Helyetted, és mi meg felmenjünk a sziklára, és lenézünk a völgybe, mondjuk ez pont nem egy völgyben volt, hanem egy kis dombon, de mi messziről lenézünk, és látjuk, hogy lent a mi csatánkat vívják. És mit tanulunk ezektől a júdebeiektől? Az, hogy oda megyünk, énekelünk, és összegyűjtjük a kincseket. És hazavisszük. Most ide jövünk, és összegyűjtjük a kincseket. És elmegyünk a hálaadás völgyébe. Én azt kívánom most befejezésül, hogy tudd azt, hogy nem a te harcod, ami körülvesz téged. Tudd azt, hogy az Isten komolyan mondta, hogy szeretlek. Komolyan gondolta, amikor megteremtett. Nem egy elbaltázott éjszakának vagy a gyümölcse. Ő pontosan tudta, mit akar. És ő pontosan tudta azt, hogy téged tervez, ezért vigyázni fog rád. És amikor téged megtervezett, akkor tudta azt, hogy te gyenge leszel és ember leszel, és végig fog téged vinni ezen az úton. És amikor jönnek a legnagyobb harcok, akkor pont arra vágyik, hogy le tud tenni ezt az egészet a kezébe, hogy ő pedig meg tudja valósítani az erejét. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen.